Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
Itt vagyunk, jó reggelt, 8 óra után 11 perccel. Hello! Drága hallgatók, már is folytatjuk. Ez ma egy ilyen borongós idő, hideg fronttal, ráadásul egymenet nappal, és kicsit, mintha a témáink is ehhez igazodnának.
Ez egy vidám reggeli műsor.
Ez egy vidám reggeli műsor. Az előbb egy szellemet látó hölgy. Hisszük vagy nem? Mi mindig csak bemutatjuk azt, ami van itt körülöttünk. Aztán a ti dolgotok, drága hallgatók, hogy ki az inger küszöbének és a hitrendszerének, hát hogy is mondjam, csak
megfelelően kezelje.
Megfelelően kezelje ezt a dolgot. Elhiszem, nem hiszem, bolond, flugos, gyógyszerezik, skizoid. Tényleg látja, hiszek benne, találkozni akarok vele. Széles a spektrum, ahogy ilyenkor ti reagáltok. Mi mindig csak megmutatjuk a nagyvilág történéseit, aztán ti majd eldöntitek, hogy ebből mennyit fogadtok be. Lili egy ilyen lány, aki ugye látja a szellemeket állítása szerint. Hát ez talán a szélsőséges a reakció, én azt látom, hogy van, aki nagyon hisz, igen. Van, aki pedig hát tagadja a dolgot. De ez pont ettől jó szerintem, hogy a világ az sokszínű, aztán mennyit tudunk ebből is hogyan befogadni, az már ránk van bízva. Baleset a Petőfi Dombudáról, Pestről, mikrobusz a sineken, villamos sem megy, úgyhogy ott is nagyon nagy a baj. Szentendre elesett gyerekek, óriási dugó van, ott van egy baleset, ezt nem biztos, hogy mindenki tudja. És Perbár és Tinye között lerobbant, ott hagyott egy szürke autó, ami nagy dugót okozott, és a Nagy Duna hídon pedig dilatációt javítanak, és emiatt van a nulláson a sávszűkítés. Ez egy hosszabb történet lesz, úgyhogy sokat kell várni. Na, és akkor egy újabb vidám kis téma. Egy olyan valaki érkezett hozzánk, aki volt már vendégünk, és az ő beszélgetését nagyon sokat emlegettétek azóta, nagyon sokszor visszahallgattátok, az egyik legnépszerűbb anyagunk és podcastünk volt, mert hogy hát jó lehet rajta szorongani, vagy éppen kitalálni a valóságot, vagy szembenézni a valósággal, vagy elfogadni azt, hogy hát a változás az itt van a nyakunkon, ugye. Jen Bender professzor megjelentett egy könyvet, ami magyarul, vagy írt egy könyvet, ami Magyarországon is megjelent, ugye ez a mély alkalmazkodás, eligazodás az éghajlati káosz valóságában, és Tumbi Író Balázs pedig ezt a könyvet fordította. Hello Balázs, jó reggelt!
Szervusztok, Isten hozott engem.
Igen, örülök, hogy itt vagy.
Látom rajtatok.
És itt van egy idézet a könyv elején, ami nekem nagyon tetszett, ami annyit mond csak, hogy szükséges azt megérteni, hogy az emberek jó része nem áll készen a felismerése, és talán soha nem is fog. Rejtély, hogy ki képes elviselni a valóság súlyát, és kimenekül előle úgy, mintha az élete múlna azon, hogy nem vesz róla tudomást. És valóban az élete múlhat rajta. Egy ilyen kis idézettel indul a könyv. Vagy legalábbis a könyv ismertetője. Ez egy nagyon szép idézet. Ugye a mi alkalmazkodásról mi már beszéltünk, ami röviden, ha segítesz összefoglalni, Balázs, tulajdonképpen annyit jelent, hogy elkerülhetetlen változások történnek a világban, és erre el kell kezdeni felkészülnünk. Ugye? Így lehetne röviden, nagyon röviden összefoglalni.
Én azt nem is mondom, hogy el kell, de érdemes.
Érdemes. Ugye ez egy éghajlati krízis, egy étkeztetési krízis,
technológiai
krízis, egy ellátás láncbeli összeomlás, és tulajdonképpen minden, ami a műanyag szennyezéstől a egy olvadásig, valójában minden magába foglal.
Ezért beszélünk polikrízisről lényegében.
Egy polikrízis.
Így van.
Oké, és maga mi alkalmazkodás az inkább egyfajta lelki attitűd vagy felkészülés arra, hogy ezen változásokkal hogy tudok együtt élni, és hogy tudom magam, a közvetlen környezetem, a családomat felkészíteni arra, hogy ez a krízis ez közeledik.
Így igaz, Bender professzort megfogalmazva, talán a legfontosabb kihívás ebben mindenki számára az, hogy az oda vezető úton, oda, tehát a társadalmi összeomlás felé vezető úton mindenki megtalálja a maga feladatát, hogy mi az, amit érdemes felvállalnia, és amit teljes jó szívvel tud tenni nap mint nap önmaga, meg a saját környezete szerettei érdekében.
A prof azt mondja, hogy az összeomlás elkerülhetetlen.
Azt mondja, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges.
Tök szimpatikus.
Egy jó reggelt.
Jó reggelt.
Jó reggelt kívánunk. Tessék elkezdeni ébredezni. Nem a WC-papírt halmozzuk, nem az élesztőt halmozzuk. Mit csinálunk akkor valójában?
Hát elsősorban a kiváló, jó minőségű emberi kapcsolatainkat halmozzuk. Az lesz a legfontosabb.
Mondom, fétisklub.
Az is lehet élesztőt, vagy miért kell a
például azért, hogy igen, ne a vasvilát dobja utánad, hanem azt a kocka élesztőt, amire szükséged van.
Oké, ugye itt a professzor azt mondja, hogy a magának a politikai rendszereknek, meg az embernek kell nagyon rugalmasnak lenni ahhoz, hogy illetve a tudományos közösségnek, hogy erre a változásra felkészüljön. Hosszasan elemzi a könyvben, amit ugye te lefordítottál, hogy a jéghegyek olvadásától kezdve az éghajlatváltozáson, a bioszféra összeomlásán keresztül mennyi minden történik velünk a következő 20-30 évben, az ivóvíz és rengeteg minden. Ahogy beleolvastam csak az összefoglalójába ennek a könyvnek, az ember kicsinek, aprónak és tehetetlennek érzi magát, hogy mi a fenét tudok én egyénként csinálni. csinálni, mikor ennyi krízis közelít felém, ha csak nem az, hogy még jobban szorongok, emelem a fűadagot, veszek
egy nyugdíjat. Jó, Németországba utazó.
És megkérdezem a szomszédot, neki hány gram van készleten, van nagyon nagy a baj. Tehát ezt elolvasva az ember azt mondja, hogy Jézus Atya Úristen, hát ez inkább szorongást kelt az emberben, semmit valós alternatívát kelt, hogy mi a fenét tudok én egyénként csinálni.
Hát elsősorban azért, mert az ember valóban apró és tehetetlen, kivéve amikor arról van szó, hogy ezeket a kríziseket és ezeket a válságokat előállítsuk, mert úgy is mondhatnánk, hogy az ember elég nehezen képes jobbá tenni a dolgokat, legalábbis globális szinten, de megvan az a csodálatos képességünk, hogy a létező legszarabb helyzeten is tudunk drasztikusan rontani bármikor, és ezt tesszük is nap, mint nap elég körbenézni a világban. De azért itt egy picit kiigazítalak, ha nem bánod, mert ez egy csodálatos dolog, ami alkalmazkodás könyv, ami tavaly jelent meg, de menet közben az a helyzet, hogy az elmúlt 9,5 hét alatt sikerült lefordítanom a második könyvét, ami még ezerszer ütősebb, meg másfélszer hosszabb is,
Jézus
mint
Mária.
Az első, összetörve, én ilyen fasz a könyvet még nem olvastam.
Az
rendszer szinten olyan tökéletesen szedi össze az élelmiszer ellátórendszereink széteséséig, az energiaellátórendszerek összeomlásáig, a pénzügyi rendszereink. Hát ezzel foglalkozom. Tehát nem mondom, hogy örömömetlenem benne, de nagyon jó dolog a valósággal foglalkozni.
Mondod valamit a bitcoinról?
De, hogy is, hagyja a francba.
Hagyja a francba?
Hát a szellempénzt hagyd. Ami értéket van, azt erőforrásokra konvertáld.
Oké, mit mondott, mi a legfontosabb krízis? Ugye itt krízisek halmazáról beszélünk, hogy mi az, ami a leginkább megérkezik, vagy mi jön meg a leggyorsabban. Az éghajlati, az élelmiszerkrízis, a jégolvadás, az ivóvíz elfogyása, a járványok, hát itt tényleg témakörönként órákat tudnánk mindegyikről külön beszélni.
Tudnánk. Majd csinálunk egy külön műsort.
Mi a legfontosabb, mi a legaggasztóbb vagy égetőbb?
A Dimitri Orlov féle összeomlás 5 fázisa című elmélet alapján a pénzügyi, a gazdasági, a politikai, a társadalmi, majd a kulturális összeomlás követi egymást, természetesen nem metronomszerűen így pontosan kimérve, de ez egy reális sorrend lehet. Sokkal gyorsabban lesznek sérülékenyebbek az emberi rendszereink, mint a természeti rendszereink, amik egyébként borzasztó szar állapotban vannak az összeomlás szélén, akár a biofizikai, vagy az ökoszisztémákat nézzük, vagy az éghajlattal kapcsolatos összeomlásokat, ez mind-mind nagyon rossz állapotban van. Mégis a legnagyobb probléma az a gazdasági és társadalmi rendszereink szétesése lesz. És ezen belül, amit még külön ki kell emelnem, és szerintem nagyon betyáros lesz, és nagyon kopogtat, az a vízellátásunkkal és az élelmiszerellátásunkkal kapcsolatos rendszerek összeomlása.
Hogy néz ki mondjuk, bocsánat, egy ilyen konkrét társadalmi összeomlás? Tehát azt tényleg úgy kell elképzelni, mint egy hurikán, ami végig söpör, és így nézem a felvelket, és akkor ez egy igazi összeomlás, vagy ennek van egy piramisa, ami először megtörténik, és alatta az összes borul. Tehát amikor így konkrétan vizionálok valamit, akkor mi mondjuk egy társadalmi összeomlás? Anarchia, háború és LGBT-k fosztogatása a műszaki boltokból, lángoló olajos hordók és lövöldöző emberek az utcán?
Egy szóban is tudok válaszolni, ha még emlékszel rá, Venezuela. Körülbelül 8 évvel ezelőtt az a társadalom teljesen atomjaira hullott. Szó szerint abszolút megszűnt az energiaellátás, az élelmiszerellátás, a vízellátás, a közbiztonság, minden, amit mi alapvető rendszernek gondolunk, az megszűnt funkcionálni abban a módiban, ahogy azt mi megszoktuk. Az egy, hát természetesen idézőjelben, egy nagyszerű példája annak, hogy hogyan is néz ki egy ilyen társadalmi összeomlás. Az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy ahhoz képest, ahogy elképzeljük meg, amiben most vagyunk, mert ezt a jelenlegi menetrendet hívjuk inkább hanyatlásnak, az összeomlás meglehetősen gyors. Tehát főleg a fizikai valóságban is meglehetősen gyors tud lenni, de ami az egészet elindítja, és iszonyatosan dominószerűen indul be, az a szellemi, a mentális összeomlás. Tehát az emberek egyszerűen összeszarják magukat, pánikba esnek, nem tudják, hogy mi a franc van itt, merre vannak arccal, mi történik, mit is kell csinálniuk, és a sok pánikba esett ember káoszt teremt, a káosz pedig elvezet a társadalmi összeomláshoz.
Hát ez egy klasszikus történet.
El klasszikó.
Egy abszolút el klasszikó, igen. És azért néhányan bemennek tévét rabolni, hogyha viszont
az internet. Mindenképpen kell, András szokta mondani, hogy szaladnak a tévé, áron már nincsen. De viszi a tévét.
Ő magában maga a rendszerünk tényleg baromi sebezhető, hát csak azt nézzük, hogy fűtés, áram és internet, ez így most ebben a pillanatban lekapcsolódna, 80%-ban nem tudnánk, hogy mit csináljunk. Tehát,
abszolút. Na, de nem kell ilyen messzire menni, mert még ha egyébként hűvösebb van most, akkor picit betakarózol. De mi a francot csinálsz, ha nem jön a csapból víz? Mit csinálsz, ha bámulod az üres hűtődet, de hiába mész le a kis boltba, mert nem kaja nincs benne, már kis bolt sincs. Akkor mit csinálsz? Tehát ilyen alapvető dolgok.
Hát én egészen biztos, hogy felhívom a Ferit.
Hozzám.
Ha nincs telefon, akkor tudom, hol lakik, lemegyek, és azt mondom, hogy Feri, mától 8-an vagyunk.
Balázsnak biztos lesz benzin.
Most támasztottad alá azt, hogy mi a legfontosabb ebben, az emberi kapcsolat.
Jó, de én nem engedem be.
Hát az akkor nem elég jó. Ezek az emberi kapcsolat.
Nekem van egy csomó jó barátom, de egyik se tud csirkét nevelni. Cseréljem le őket, vagy tanítsam meg őket csirkét nevelni. Tényleg komolyan kérdezem, tehát kezdjek el azon gondolkozni, hogy háztáji, hogy csirke, hogy vetőmag, hogy kenyérsütés. Tehát ilyen alapokhoz kell visszanyúlni, hogy egyszer csak, ha bezár az Interspár és az Aldi, akkor azért otthon üldögélünk egy dagasztott tészta mellett.
Magyarul mondva, diverzifikáld a baráti körödet, tehát legyenek benne olyanok is, akik azért csirkét is nevelnek, de Sipos Mihály elmondja hogy neked, hogy egy ilyen állapotban nem feltétlenül lesz előrébb az, aki tanyán tyúkot nevel, mert ha nem egy közösség része, egy tagjait megtartani képes közösség része, akkor az lesz az első lépés, hogy azok, akik türelmetlenebbek, kicsit agresszívabbak, kevesebb tartalékuk van, ők majd elmennek oda, ahol majd megtalálják azt, amit még szerintük ott meglelnek, és hogyha elkérik, akkor érez szerencsésnek magad. De igen, jól válogass meg az embereket magad.
Abban az esetben tudsz ebből kimenekülni, hogyha az egész társadalom így gondolkodik, ugye?
Totális irrealitás a válaszom, igen.
Igen, de irrealitás, de
persze,
igen.
Persze, tehát rendszer szintű változást lenne érdemes elérni, semmi nem áll távolabb a valóság.
Mennyi időnk van hátra?
Hát, kinek mennyi?
Ahogy elnézlek, Juli!
De valóban ez a fontos kérdés, szerintem sokkal.
Mennyi időnk van erre?
Sokkal fontosabb az, hogy ami...
Egy Bozsik programra kell vinnem a gyereket vasárnap.
Hát szerintem még lehet, hogy beleférni, a szaridő lesz.
20 év, 50 év, 100 év, 200, mennyi lesz?
Legfeljebb évtizedekről beszélünk.
Az mit jelent évtizedek múlva anarchia Európában, Amerikában, Dél-Amerikában,
na most
Afrikában?
Ez ugye minden ilyen elemzés úgy kezdődik 2050-re, 2100-ra. Na most ez két dolgot biztosan nem jelent. Az egyik, hogy 2049. december 31-ig minden baba lesz, a másik, meg hogy január 1-től majd ott már nem fognak romlani a dolgok. Tehát ez egy folyamat, egy út, ami oda vezet, és amikor azt mondom, hogy évtizedek, a kollégám szokta mondani, hogy 10 év plusz-minusz 10 év. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami holnap megtörténhet velünk. De alapvetően a rendszerek amortizációja és funkcionális szétesése az éveken, évtizedeken belül. És amikor évtizedeket mondok, akkor azt mondom, hogy maximum 20-30 év. Maximum. De ez nem, még egyszer hangsúlyozom, ez nem úgy történik, hogy meg 2050-re gatyára megyünk, hanem évről évre rosszabb lesz. De a lefelé, a szenek a görbe lefelé menő ívét, ne egy egyenes vonalnak képzeljétek, ami 90 fokban a földbe áll, hanem inkább egy színusz görbének, ahol lesznek, hát egyre ritkábban, meg egyre kevésbé, rövidebb időre, de lesznek felívelő periódusok, mint ugye a Covid után, menjünk, mindenki utazom, mindenhova most együtt. De alapvetően aztán megint csak lecsukódik a rendszer, és ezek egyre gyakoribbak lesznek, és nem mindenhol, nem ugyanúgy, nem ugyanabban az időben. Tehát ezek nagyon heterogén folyamat lesz, de mivel eszméletlenül globális és rendkívül összetett a rendszer, tehát átfordul a Szuezi csatornába egy hajó, azt már minden megnyekken, ez a pillangó hatás alapján mindenhol érezhető.
De is az nem lehet, hogy az a technológiai fejlődés, ami ezt elhozta, egyszer csak azt mondja, hogy de igen, én tudok ivóvizet csinálni, nem tudom miből, pávakönyvből.
Az AI megment minket.
Hogy az a technológia, amivel kizsigereltük a földet, ugye, mert tudjuk, hogy a magyar termőföld is 30%-on van, az a technológia meghozza azt, hogy újra föl tudjuk duzzasztani.
Nagyhajú Einstein bácsi mondta, hogy a problémát azon a szinten megoldani, ahol keletkezett, nem igazán lehet. Tehát amiről beszélsz, ott a megváltást olyan rendszerektől várjuk, amik elhozták ezeket a problémákat, és nem tudjuk alapvetően másképpen működtetni őket alapjaiban, mint ahogy működtetjük például 80%-ban mai napig fosszilis energiából. Mert beszéltünk arról, hogy zseniális elképzelések vannak, de ha csak úgy kihúzzuk a dugót, hogy akkor holnaptól nem használunk fosszilis energiát, hát nem attól a töredék békétől összeomlik ez az egész rendszer. Egy olyan, olyan kezdve az egésznek a motorját adó hitel alapú pénzrendszerünktől, akkora kamu és buborék az egész, hogy, hogy nem kellene ide, tehát itt hitbéli megborulások is elegek. Tehát ott van a pénzünk, ami ugye egyre kevésbé létezik papírformában is, és egyre kevésbé fog, azt adnak kizárólag azért van értéke, mert mind elhiszük, hogy van. Olyan, mint az Európai Unió, meg a PKFT, meg a Rádió egy KFT. Tehát nem létezik. Aranyban van foglalva, bocsánat. Tehát ezek nem létező közmegegyezésen alakuló dolgok. Ha bármi miatt meginog a közbizalom, akkor vége van. Vége van. És ahhoz, hogy amortizálódjon ezek a rendszerek, vagy inkább azt mondom, hogy dominó hatás alapján ledőljenek, ahhoz elég egy ilyen dolog.
Bende professzor egyébként írt arról, hogy mondjuk lekapcsolják az áramot, vége, paks, lefagy, kéz, oké, hogy utána vagy tényleg ilyen kis ősközösségi társadalmak jönnek létre, ahol csoportok laknak majd együtt, jurtákban nevelik az állatot. Tehát, hogy mi a víziója arról, hogy milyen világot képzel el, mondjuk egy anarchia vagy egy káosz után. Kis rendszerekben élünk, fura, nem tudom, 5000 évvel ezelőtti társadalmi struktúrákban, ökoszisztémával körbevéve bennünket, internet, áram, elektromosság nélkül, de az ember ügyes is valahogy túlél, akik mondjuk csoportokba, vagy hát hogy is mondjam, csak nagyobb közösségekbe szerveződnek. Van erről valami víziója, vagy leírta, hogy mi jön utána?
Érdekes a felvetés, mert említetted az atomenergiát, ez egy külön-külön probléma lesz, a nem szabályozott leállás világszinten, mert ugye hát azok az államok, akik minél tovább tudják fizetni az orvost, a tűzoltót, meg a rendőrt, azok tovább egybe maradnak, meg az embert, aki majd pakson nyomog a gombot, de lesz, de elérkezhet egy olyan pont, amikor egyszerűen már mindenki azt mondja, hogy inkább most már hazamegyek a családomhoz, és akkor majd ki fogja nyomogatni a gombot. Tehát itt alapvetően lesznek ezzel problémák. Kérdésedre visszatérve, nem utopisztikus szakíró és cli-fi regényíró, de valószínű, hogy sokkal heterogénebb lesz a világ. Tehát ez a globalista megközelítés, hogy mindenhol ugyanazt látod meg, egy standard szerint élünk, legalábbis a fejlett világban. Mindenhol ez valószínűleg ebben a formában szétesik, tehát annyi energia, annyi élelmiszer az még mindig lesz, hogy egy szűk réteget, egy elitet eltartson, de sokkal inkább regionális, helyi és törzsi irányba fognak elmozdulni a dolgok.
De azok a társadalmak akkor most jobban járnak, akik technológiailag nem annyira fejlettek.
Minél magasabbra mászol fel, annál nagyobb a testen, ez így van. De az oda vezető úton meg rajta fog először csattanni az ostor. Aha.
Oké, gyerekek, nem engedünk el. Ennek itt nincs vége.
Még akarunk.
Azt szorong jobban, aki tudja, jelen pillanatban Balázs, vagy az na, annak könnyebb, aki nem tudja, de fog később jobban szorongani. Most szorongjak inkább elő, és készüljek arra, hogy majd ne szorongjak annyira, vagy most ne szorongjak, és szorongjak nagyon a végét. Bennem ez fogalmazott.
Az előszorongás
melyik a
az
könnyebb?
Nem rossz.
Még 20 évig jól vagyok utána a
John vagy... Michael Greer azt mondta, hogy ezzel legyünk túl most, és kerüljük el a tülekedést.
Mondom, ezért jó a kérdés, hogy melyiket válasszam. Inkább most kezdek szorongani. Na jövünk mindjárt 2 perc, a pontosan 8:30, folytatjuk mindjárt. 8 óra után vagyunk, pontosan 40 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek. Borongós, esős, hidegfrontos idő, és kicsit a téma is ilyen, de nagyon szeretjük időjárásunk, Ferenc.
Hát ilyen kicsit borongós.
Köszönjük szépen.
Az időjárás jelentést a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak támogatta. Szatmári, fűtésben is szakértő.
Ugye Jen Bender professzor könyvéről beszélünk, aki először megírta a mély alkalmazkodás, majd megírta, ugye már nyomdában van az Összetörve című könyv, és ennek a kapcsán érkezett vendégünk Stumbíró Balázs, aki fordította ezt a könyvet, és a mély alkalmazkodás hazai. Hát tulajdonképpen módszer,
képviselője,
pápája mondjuk ezt, aki hát nem mond szívderítő dolgokat, de ne legyen tülekedés a szorongásnál, jobb most szembenézni. Ezzel Balázs egyébként már sok hónappal ezelőtt vendégünk volt, a téma nem nagyon változott, ugye az összeomlás elkerülhetetlen, a krízis mélysége az rajtunk is múlik, illetve a felkészültségünkön, de hát ha belegondolunk abba, hogy tényleg csak az áramot, az energiát lekapcsoljuk, már micsoda káoszt élnénk, vagy mi volt egy Covid alatt az emberekben, a mentális zűrben és a zavarban, akkor azért nem nehéz elképzelni, hogy egy komolyabb válságnál hogy reagálnánk. Lesz hétvégén egy beszélgetésetek erről, ugye? Ahova még vártok mindenkit szeretettel, aki túl jól érzi magát.
Lesz
nem. Jön a profi.
Lesz így a táncos lány.
Hát lesz, de háttérénekes gidák mindenféleképpen, mert hogy Jen Bender dalra is fakad a végén. Igen, a mai napon érkezik Jen Bender Magyarországra, ugye ő a Deep Adaptation, a mély alkalmazkodás mozgalom alapítója, mert hogy 5 éves a mély alkalmazkodás mozgalom nemzetközi szinten. 5 éves egyébként a magyar csoport is, a Deep Adaptation Hungary készül és alkalmazkodj, ami a Facebookon oda jutott az elmúlt évek során, ahol egyébként mindenkit várunk szeretettel, aki kicsit túl jó kedvű, hogy a legnagyobbá vált a diácsoportok nemzetközi hálózatában, úgyhogy mivel most készül el a könyv fordítása, 5 éves a DA mozgalom, és a magyar lett a legnagyobb csoport, ezért Bendel eljön Magyarországra, és ennek örömére rendezünk egy 2 napos rendezvénysorozatot, most április 19-én pénteken lesz a Ludovikán a World Adaptation Forum, ez egy konferencia sorozat, innentől évente megrendezzük, és az téma nemzetközi előadóin a krémjét akarjuk és fogjuk elhozni Magyarországra. Most is sok nemzetközi előadónk lesz. Persze Jen Bendel lesz a keynote speaker, de pénteken lesz egy konferencia, szombaton pedig egy szülinapi zsúr és könyv bemutató.
Óriási éneklés a végén.
Egyébként az egy óriási buli lesz szombaton délután, és valóban megkoronázzuk egy Jen Bendel dallal.
Azt mondtad, Bali Neil nem is gitározik, tehát ez menő, nagyon szeretem. Ő kilépett ebből az ökoszisztémából.
Helyette vagyok szerény, és azt szoktam mondani, hogy Indonéziában él, de valójában igen, Balin él, és ott egy bio-öko farmot működtet, meg gitározgat nagyjából. Tehát ott hagyta az európai egyetemi karrierjét, meg mindent. És
hát erre a rövid időre már minden.
Hát igen, tudod, nem a hossza számít, a minősége.
Aha, így van. Az is döbbenetes, hogy mi vagyunk magyarok a legtöbben
igen.
A világon, akik beszálltak ebbe a csoportba. Tehát a szorongásunkat hol vezetjük le, belépünk hozzátok.
Talán a legfontosabb a Deep Adaptation Hungary csoportnak, meg úgy általában a DA csoportoknak, hogy egy biztonságos helyet nyújtanak azoknak, akik az összeomlás tudatosságnak eljutottak egy szintjére, ugye ezek a tudatosulás lépcsőfokai, ennek 5 szintje van, és nem tudnak a saját környezetükkel érdemben beszélgetni és eszmét cserélni erről a dologról, anélkül, hogy hülyének néznék őket, és a legtöbb elutasítást az emberek a közvetlen környezetüktől, családjuktól, barátjuktól szenvedik el, és ezért jó dolog olyan helyen lenni, ahol lehet ezzel kapcsolatban is erről a témáról beszélgetni emberekkel. A nemzetközi Deep Adaptation csoportban ott kifejezetten polémia hegyek indultak el, hogy kik ezek a magyarok? Hol van ez a térképen? Mi történt
ott? És egyébként ilyen sokat.
Igen, aztán Bendel írt is egy cikket erről, hogy a hungaropesszimizmus, de igen, elolvasható. Hát elemezhető, azért nehéz eltagadni azt a sok munkát, ami benne van, de valóban a magyar emberekben van erre egyfajta hajlam.
És a csoporton belül ott ilyen praktikus tanácsok osztódnak, tehát mókus, vese és nem tudom, gombos tű segítségével tudok-e áramot készíteni?
Ez minimális, mert ez a minden benne van, de nem egy prepper csoport, és nem legyen B-terved az önellátás, mert ott 120 ezer taggal megkapod ezt, hogy akkor melyik tanya alá milyen kutatásá. Itt a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az ember mentális rezilienciája, tehát magyarul lelki ereje, az kellően erős lábakon álljon ilyen változásokhoz, mert azzal tudjuk ezt a folyamatot lassítani, ha mi kevésbé és lassabban esünk szét.
Tehát erről is beszél Bendel, hogyha...
Alapvetően erről fog beszélni, igen, mind a mellett, hogy nyilván beszél a könyvről.
Oké, de akkor nézzünk egy-két konkrétumot. Tehát akkor mondjunk le a fogyasztásról, csökkentsük a fogyasztást, ne akarjunk új autót, ne vegyünk annyi ruhát. Tehát mit mond Bendel, mit tudok én csinálni? Azok, hogy mentálisan erős vagyok, oké, értem, rendben, ki mennyire erős. De hogy hogyan tudom magát a folyamatot lassítani, minimalizálom a szükségleteimet, felkészülök arra, hogy mi van, ha mindenből egy kicsit kevesebbet veszek, kevesebbet eszem, kevesebbet ruházkodom. Tehát elkezdem az infrastruktúrát magam körül úgy leépíteni, hogy azt megtanítom mondjuk a gyerekeimnek, hogy egy szűkösebb időben megtanuljanak kisebb infrastruktúrával élni, létezni?
Kimondtad a kulcs szót, itt az első lépés, ugye a megismerés, megértés, megbékélés, de az első lépés a folyamatban, hogy képes legyél megérteni és elkülöníteni a szükségletet az igénytől, hogy mi az, amire valóban szükséged van, és amire egy emberi lénynek szüksége van, az döbbenetesen kevés. Étel, ital, biztonság, szeretet. Szerető közösség, amire egy gyereknek szüksége van. Nincs embernek többre szüksége. Igény az van, meg lesz is. De hogy azt a kettőt képesek vagyunk elkülöníteni, akkor az egyiket, és a rendszer abszolút az ellen dolgozik, hogy te ezt képes legyél elkülöníteni, mert ha nem tudtad volna, hogy arra a szarra szükséged van, akkor most majd megtudod. De ha ezt képesek vagyunk elkülöníteni, akkor jön az úgynevezett 4R, ugye ez Bendel alapvetése, a mély alkalmazkodás mozgalom alapértékei, a megbékélés, kivel, mivel kell, vagy érdemes érdemes megbékülnöm, ha szembesülök nem csak a saját magam, de a környezetem mulandóságával. Elengedés, én folyamatosan ebbe vagyok, mik azok a dolgok, amiket de mentális, szellemi, fizikai dolgok, amiket érdemes elengednünk, mert csak lassítja a felkészülés és alkalmazkodás folyamatát. Ráadásul az ember olyan állat, hogy nagyon nem mindegy a végkifejlett meg a hatás szempontjából, hogy azt mondja, hogy erről én magam mondtam le, vagy ha egy reggel úgy ébred, hogy az már nincs és nem is lesz. Utána jön a megtartás, mert mik azok az értékek, emberek, közösségek, amire igenis szükségem van, mert az identitásom része, és segíti a felkészülés és alkalmazkodás folyamatát. És a negyedik R az úgynevezett visszahozás, ahol a legtöbben kezdik, hogy mik azok az ismeretek, tárgyak, eszközök, amit az őseink, nagyszüleink használtak, de mint nekünk már fogalmunk sincs róla, és segíteni fogják az életünket egy megváltozó világban.
Mondja, Gyuri.
Mondanál konkrét példákat, hogy mik azok a dolgok, azok a kis székek, amik itt szépen ki fognak borulni alulunk a következő mondjuk 25 évben?
Hú, 25 év.
Tehát a jégolvadás, a vízemelkedés, a bioszféra összeomlás, a talaj, a termőföld, tehát az ivóvíz, tehát ugye ezek mind külön
krízisek. Mi van a
cseplistám?
Igen. Én csak a 25 évre mondtam, hogy azért az elég bátor.
Kérdezzük konkrétumokat, nézzük a vizet, a termőföldet, az élelmiszert, és nézzük a bioszférát.
Én szerintem tehát egy színalapú civilizációban élünk, amiben a legfontosabb dolog a víz. A víz egy hiperkritikus dolog, amivel nem is foglalkozunk, mert itt a Kárpát-medencében élünk, itt például van víz. A befolyó, tehát a rajtunk átfolyó, ez a jó kifejezés, hát vizek 97%-a az határunkon kívül jön, és nagyjából ilyen arányban ki is megy. Lehet, hogy a felszín alatti vizeink jók, de azok nem kifejezetten ivásra valók, már mint a valóban mélyen levő, például termálvizek. De hagyjuk a Kárpát-medencét. Tehát globális szinten, majd visszafelmegyünk, 2050-re a vízigény, a globális vízigény 40%-kal nő 2020-hoz képest. Ebben élen jár mai napig a mezőgazdaság, de majd szépen felzárkózik az ipar, meg az energiatermelés is. Zabálják a vizet. Nem azért fogy, mert te iszod. Megyünk vissza. 2030-ra a globális vízigény 40%-kal fogja túllépni az elérhető készleteket.
Már van, most sincs, igen.
De ez egy ENSZ jelentés, és szerintem annyira fontos, még egyszer elmondom. Tehát a globális vízigény 40%-kal fogja túllépni az elérhető vízkészleteket 2030-ra. És hogyha ez nem lenne elég közel, akkor a Világbank viszonylag friss jelentése szerint 2025-re a világ lakosságának közel fele fog hosszabb, rövidebb ideig vízhiányos területeken élni. És akkor ez csak a víz, csak, hát ezt idézőjelben mondtam. Ott van az élelmiszer. A termőtalajaink, te Feri említetted, a termőt attól függően, hogy milyen kontinens nézünk, de 30-60%-ban már közepesen vagy súlyosan degradálódottak. Üres, por, nincs benne élet. Ez, ha minden így megy tovább, 2050-re ez a szám 90% fölé emelkedik. Pedig iszonyatos mértékben szükségünk lesz kalóriára, energiára, mert ha minden így megy tovább, azt a nagyjából 10 milliárd embert, aki majd a bolygón él itt 30 év múlva, azt valamiből meg kell etetni. 70%-kal több kalóriára lesz szükségünk. Honnan a francból vesszük ezt? Hát úgy, amit nagy rutinunk van benne, hogy elvesszük attól, akinek van. A globális tehát erdőirtás 75%-áért a mezőgazdaság felelős. Tehát ahhoz, hogy majd megetes, annyi új termőföldet vonjunk be a pusztulók mellé, amiből meg tudjuk etetni azt a 10 milliárd embert, az több mint 10 millió négyzetkilométernyi erdőt kell majd kiirtanunk, kevesebb, mint 30 éven belül.
Az egy kanadányi terület.
Az egy kanadányi terület.
Nagyjából. Azért az nem kevés. Azt ki kell írtani az erdőt önmagában, hogy legyen termőföld.
Bevonni a mezőgazdasági termelésbe, és akkor azt mondod, hogy akkor most mi van, széndioxid? Tehát az a tudatosulás lépcsőfokain, ez a harmadik pont, a számos probléma összefüggésének a tudatosulása, hogy kiválasztasz valamit, jaj, ezt kell megoldani, mert ezzel van a probléma. Csak aztán rájössz, hogy ha ott csinálsz valamit, úgymond javítasz, akkor azzal máshol rontasz is.
És akkor van még egy nagyon pici, ugye nagy közhely, de mondjuk ugye a jégolvadást, ahol hány millió tonna olvad el évente, ami ugye a golfáramlatot omlasztja majd össze, ami meg Európában terméskiesést okoz. De ez már csak egy ilyen zárójel, amit így elolvasod, jó, oké, hát egy kis jég.
Oké. Hát az akár...
Ezt is megoldjuk majd valahogy.
Mennyi 30 millió tonna leszakadó jég, ugye nagyjából?
Ez csak a grönlandi jégolvadásra vonatkozik óránként. Ott egy akkora jégkockát képzeljetek el, mint az Eiffel torony magassága minden irányba. Tehát egy Eiffel torony méretű jégkocka, annyi jég olvad le a Grönlandról minden egyes órában.
De Grönland messze van.
Igen, de
meg a jegesmedvék is messze vannak. Úgy sose fognak ide érni.
Na de hogy értsük, tehát hogyha ott leszakad, az nekem miért baj?
Alapvetően, mert hát azt a példát, amit szoktam mondani, akkor most itt nem mondom el, de ha mondjuk elengedjük magunkat egy üvegházba, akkor előbb-utóbb büdös lesz. Tehát egy zárt rendszerben élünk, nem tudunk úgy belenyúlni valahol, hogy valahol másút ne roncsunk rajta. A nagy óceáni szállítószallag, ami egy elképesztően fontos dolog, azt a víz sűrűségének a változása mozgatja elsősorban. Tehát, hogy fölé északra általában a kontinensek nyugati szélének koppan, lehűl, egyre sósabbá válik, nehezebbé válik, lesüllyed, és már megy is vissza alul. Ez a szállítószallag, ez azon kívül, hogy a biológiai életnek millió olyan pontjában kulcsfontosságú, amit fel nem sorolok, nagyon komolyan befolyásolja az éghajlatot is. Ha ez az óceáni szállítószalag, de ne is menjünk ennyire előre, csak itt az Atlanti-óceán északi részén levő golfáramlatot mondjuk, az lelassul, vagy adott esetben megáll, és pár hónapja jött ki egy tanulmány, ami most már ott tart, hogy hát eddig is tudtuk, hogy lassul, igen. De azt mondták, hogy majd a 2200-300, na most ott tartunk, hogy ez a jövő év meg 2080 között bármikor megtörténhet, legnagyobb eséllyel az évszázad közepe felé, de valóban megtörténhet, van rá esély a jövő évben is. Ha ez lelassul drasztikusan vagy megáll, az olyan hideget jelent, és olyan időjárási szélsőségeket jelent Európában, ami tönkreteszi, ellehetetleníti a mezőgazdasági termelést. Nem beszélve az úgynevezett Blue Ocean Eventről, ami azt jelenti, hogy az északi sark, ugye ott csak jég van, nincs alatta a föld, gyakorlatilag jégmentessé válik a nyári hónapokra, az azt jelenti, hogy 1 millió négyzetkilométer alá csökken a jéggel felett terület. Ott van albedó hatás, tehát a sötét víz több hőt nyelel, van látens hő. Az a lényeg, hogyha ez bekövetkezik, akkor az akkora busztott lökést jelent melegedés szempontjából a légkörnek, mint 25 évnyi üvegházgáz kibocsátás. Tehát olyan, mint a takarékon főzögetni otthon, azt jól fölcsavarnád a gázt egy pillanat alatt. És akkor még nem beszéltünk az úgynevezett multiple breadbasket failure-ről, mert ha már kaja, hát nekem az nagyon fontos. Ha kajáról beszélünk, akkor az a döbbenetes kitettség, hogy az emberiség által bevitt kalóriának több mint 60%-áért mindössze 3 növény felelős. Búza, kukorica, rizs. Ennek a 3 növénynek a több mint 90%-át mindössze 4-5 nagy termőrégióban állítják elő a világon, ezeket hívják kenyérkosárnak. Ha ezek közül, hát 4-5 közül 2-3-at egyszerre ér olyan időjárási szélsőség, aszály, árvíz, jégeső, ami tönkreteszi a termést, az azonnali globális éhínséget jelent a Földön, mert innen science fiction, ha egyenletesen lennének elosztva az élelmiszerkészleteink, akkor 103 napra lennének elegendőek, ha megennénk a használhatókét is, akkor 247. És ez a fajta szélsőség, ez a breadbasket failure, az előttünk álló 5-15 évben megtörténhet akár több alkalommal is.
Na értitek már, hogy miért ilyen drága a szamóca? Hát értitek, hogy 5000 forint a kilójának a rohadmányos embernek? És ez a bajotok tényleg, hát ezt halva, hogy 5000 forint a magyar eper, hát van itt más probléma.
Ti
meg ki vagytok állandva az eper áradon, okay. Az eper árakon, vagy a szamóca árakon. Én ezt imádom. Ha nem szorongtál eléggé, majd most fogsz.
Nem kell szorongani. Nem szorongani kell.
Tökre élem, amit mondasz. Tökre élem.
Tudom, másfél éve is ezt csináltad.
Nem, nagyon tetszik. Tényleg bejön. Én bírom. Légy jelenben.
Mert felszabadító. Azért, igen. Mert felszabadító. A valósággal szembenézni, az lehet, hogy szétnyom, de felszabadít. Egy őszinte emberrel mit sok mindent lehet csinálni, de sarokba szorítani nem. Mert azt mondod, hogy ez vagyok én, tessék, tetszik vagy nem tetszik. Ha szembenézel, ha szembemész a valósággal, köpködöd, rugdosod, mindig a valóság fog nyerni és győzni. De ha elfogadod, befogadod és azt mondod, hogy ez van, akkor előbb-utóbb túl fogsz jutni. Hát a szorongásra reméljük mi hamarabb, de az, szétnyom, és felszabadultan nézhetsz szembe az életeddel, és hozhatsz meg olyan kulcsfontosságú döntéseket, amik valóban jelentősek, őszintén az életeddel kapcsolatban.
Hát nem baj, ha most nem hívunk egy
darabig. Én beadom neked az aranylövést, ha gondolod. Tehát csak szólj.
Gyertek előre. A World Adaptation Forumra, gyertek. Igen, jobb lesz nektek.
Pénteken, szombaton eljön a mi időnk, szabadon lehet portyázni, vadászni, tiborgázni. Az is egy döntés, hogy bedobom a törölközőt, és élek, amíg lehet. És hedonistaként azt mondom, hogy élvezzük, amíg lehet. Ez is egy döntés, de legalább döntöttem valahogy.
Hiteles döntés, de csak abban az esetben, ha szembenéztél a valósággal, megértetted, mondtad, hogy ezek után én úgy döntök, hogy szarok bele szó a zene, minden menjen tovább úgy, ahogy
eddig. Az is egy döntés.
De az egy hiteles döntés, így van. Így van. És én azt el tudom fogadni.
És most reklám?
Hitelesen döntöttél már egy csomó ideje.
Jó vagyok.
Igen. Balázs, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Szerintem izgalmas volt. A jó tanácsokra valamikor visszajövünk, mert arra nem maradt idő, hogy de hogy a Bender professzor fejtsen ki,
hogy
mindentusuk az írópontot, gyűjtsük magunk közé a szeretteket, rendben van, de hogy azért ebből hogy kell kijönni?
Elmondta, hogy a könyv második része jó tanács, senkit nem érdekel.
Ugye? Engem nem érdekel.
Ja, hogy ad jó tanácsokat Bender professzor.
Persze, tehát az első 7-8 fejezet az arról...
Összeszarod magad?
Igen, hát hogy miért is van anyag a palacsintába, és miért csak bele a ventilátorba, hogy ezt az emberek rendszer szinten megértsék, és a könyv másik fele arról szól, hogy ezzel mit lehet kezdeni, összetörve.
Nagyon jó. Gyerekek, összetörve ez a könyv címe. Igen. Jem Bendel írta és Balázs fordította. Nyomdában van, tehát ez pillanatokon belül...
Ez a mai napon jön ki. Tehát ma egyszerre jön ki a könyv a nyomdában, meg Bendel érkezik Magyarországról.
De feltettük a Facebookra is egy csomó
hasznos. Igen. Ott a nagy felbomlástól kezdve a konferenciáig a Deep Adaptation csoport e-mail könyvekig mindennek közé teszik a linkjét.
Csak a révbe ér a Feri ezzel a pizzasütés, kenyérsütés dolog. A gyerekek, az egész stáb ott lesz nála.
Megkóstolnám majd.
Hát, ha beengedlek.
Te Velencén, akkor a forgalom lesz.
Túl sokan akartok már jönni, ha baj van.
Ne baj. Most.
Balázs, köszönjük szépen, hogy itt
köszönöm a lehetőséget.
Beszéltünk. 3 perc, 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.